Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövett, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megdudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt, a testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány esztendeje szolgálok neked. Soha nem szegtem meg parancsodat, és te soha sem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázdanőkkel tékozott el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt, és feltámadott. Elveszett, és megtaláltatott. Amen. Kedves testvérek, mindig gondban vagyok. Biztos ismeritek azt a viccet, amikor a katolikus meg a református fiú barátkozik, és a katolikus fiú beviszi a református fiút a katolikus templomba, és mondja neki, hogy nézzétek, nézzét, nézd, és akkor, amikor történik valaki, megkérdezi a református fiú, hogy ez mit jelent. És akkor a katolikus mondja, hogy ez azt jelenti. Csöngettek, ez mit jelent? Ez azt jelenti. És akkor ez így megy tovább. Aztán bemennek a református istentiszteletre is, és kérdezi a katolikus fiú, hogy most felálltak, ez mit jelent? Ez azt jelenti. Most énekelnek, ez mit jelent? Ez azt jelenti. Most levette a lelkipásztor az óráját, ez mit jelent? Az nem jelent semmit. Most viszont szorít az idő, és sajnos saját hibámból is, meg saját hibámon kívül is vagyunk itt együtt a vacsora helyett. Remélem ezért majd nem fog senki nagyon megharagudni rám, mert most már javában vacsorázni kellene. És az az igazság, hogy ez egy kicsit hosszabb üzenet, és még nem tudom, hogy fogom rövidebben elmondani. De igyekezni fogok. A tékozó fiú történetéről biztos, hogy már nem egy prédikációt hallottak az itt ülők, hiszen mindenki gyülekezeti tag, vagy mindenki a kurzión keresztül már szolgálatban lévő, vagy szolgálni akaró ember. És hát most feltehetném kérdésnek, hogy ki az, aki még nem hallott egy szolgálatot sem a tékozló fiú történetéről. Emelje fel a kezét. Senki. Mindenki hallott. Legalább egy verziót róla. Úgyhogy nem is biztos, hogy újat fogok mondani. De azért próbáljunk odafigyelni erre a történetre valahogy úgy, hogy egy kicsit nyissuk meg a szívünket, és hát ha mond valami újat nekünk. Főleg így ezután, a hét után, amiben együtt voltatok, mert biztos vagyok benne, hogy az Isten valamit megmozdított már most is a ti szívetekben, amit valamit már adott, amit hazavisztek, hát ha ezzel egy kicsit többet is nyújt. A történet miről is szól, ugye mindenki mondja rögtön a tékozó fiúról. Hadd mondjam rögtön, hogy szerintem nem biztos. Először is ugye látunk magunk előtt két fiút. Az egyik ugye, aki a kisebbik fiú, aki kikéri a vagyon rá első részét, és elmegy, a másik, aki ott marad az atyai háznál. És akkor már is mondjuk, hogy ez már akkor rögtön két üzenet, két életcél, két boldogulás, valahogy kétféleképpen mutatja be Jézus, hogy itt kétféle útkeresés a boldogsághoz történik. Ugye az egyik a liberális, a másik a konzervatív. Rögtön biztos rá tetszenek jönni, hogy melyik a liberális, melyik a konzervatív. Mert mit mond a liberális útkeresés az embernek? Valósíts meg önmagad. Tedd azt, amit gondolsz, amit akarsz. Mit mond a konzervatív? Van egy kitaposott tösvény, ezt mondták a régiek, ezt mondták az atyák, ehhez tartsd magad, és akkor majd szépen lassan haladsz az úton, és majd valahogy boldogulsz. Én úgy gondolom, hogy emellett azért van egy harmadik szereplő, és hogyha megkérdezem magamat, hogy tulajdonképpen kiről is szól ez a történet, akkor látom, hogy ott van az atya is benne. Hát, atya és két fiú, azt várná Jézustól az ember, hogy valami csodálatos családot fest az emberek elé példázatként, hiszen ezt érdemes követni, de látjuk, hogy hát az egész arról szól, hogy az egyik fiú elmegy, a másik otthon marad, és hogyha belegondolunk, a végét azért olvastam el, mert a második fiúról fogunk egy kicsit jobban többet gondolkodni, egyik sem boldog. Talán arról szól ez a példázat, hogy az atya egy rossz családapa? Valamit rosszul csinált? Hiszen két fiú közül, aki elment, az sem boldogult, aki otthon maradt, az sem boldog. Az idősebb fiú helyzete. Figyeljük meg! Mert talán azt gondolnánk, hogy neki azért jó lehet. Hiszen ő otthon van. Ő ott van azok között, akik a családja, akik elméletileg szeretik, vagy akiket neki szeretnie kell. És mit mond? Azt mondja, hogy látod, hány esztendője szolgálok neked, ezt mondja az atyának, soha nem szegtem meg parancsodat, és te sohasem adtál nekem még egy kicsi kecske gidát se, hogy mulathassak a barátaimmal. Mindig úgy szoktunk példálózni, hogy hát akik az egyházban szolgálnak, azok az otthon lévők, azok az idősebbik fiúk, akik hűségesek. Valamikor talán voltunk tékozló fiúk is, de mi már most jó fiúk vagyunk. Mi már most otthon vagyunk. És a nagy családban, a gyülekezet nagy családjában tesszük a dolgunkat. Mint ahogy ez az idősebb fiú. És azt gondolná az ember, hogy aki teszi a dolgát, és otthon van, az boldog. És azt mondja ez az idősebb fiú, hogy soha nem szedtem meg egy parancsot, és te soha nem adtál nekem semmit. Hogy mulathassak a barátaimmal. Mert mit gondolhat ez az idősebb fiú? Mi lehet a baj? Én úgy gondolom, hogy az idősebb fiúnak vannak gondolatai, vannak vágyai, amiket ő úgy érez, hogy az atya elfolyt. Arra gondol, hogy a fiatalabb fiúnak milyen jó lehet. Milyen jó lehet szabadon. Neki nem kell betartania ezt, neki nem kell betartania azt. Ő ott mulatozik, neki ott van a vagyon ráeső része, én meg itthon. És aki kicsit foglalkozik egyébként a családterápiával, vagy ismeri ezeket a dolgokat, akkor ebből a szövegből rögtön látja, hogy mit használ, azt mondja, hogy soha, mindig. Ki azt mondja házasságban, hogy soha, te soha ezt nem, én mindig, te mindig, én soha. Akkor ezek a szavak, ezek soha nem igazak, és mindig hamisak. Mert ezek érzéseket tükröznek. És ezekre nem lehet válaszolni. Ezeket nem lehet megválaszolni, mert igazából nem a valóságot mondják el. De valamit mégis tükröznek. Hiszen amikor azt mondja ez a fiú, hogy apám, te soha, Én soha nem szektem meg, én mindig jó voltam, te meg nem, akkor tulajdonképpen bírája lesz az apjának. elkezdi bírálni, hogy nem jól teszed a dolgod. Bezzeg, én jól teszem a dolgom, és te meg nem jól teszed a dolgodat. Én jól csinálok mindent, te pedig nem jól csinálod. Lefordítom. Van egy 20 éves, attraktív fiatal lány, aki hívő, és a gyülekezetbe jár, bármelyikbe. És ő betartja, amit az Isten igéje mond. És hűséges az Istenhez. És telik az idő, múlnak az évek is, és nem talál párt. Vagy ugyanez fiúval. Miközben ott vannak azok a lányok, akik nem úgy csinálják, akik rosszul csinálják, akik rosszat tesznek, és azoknak bezzeg, rögtön kialakul, család van, és az Isten nekem valahogy, és akkor lehet folytatni. De sok más oldalról meg lehet ezt közelíteni, amikor azt mondja, milyen a jó református válasz, az éneket már is tudjuk idézni, azt bünteti, kit szeret. És akkor jönnek a gyülekezeti tagok, és mondják, hogy engem ne szeressen már annyira az Isten, mert annyira rosszul mennek a dolgaim, hogy nem akarom, hogy szeressen az Isten engem, mert már túlságosan szeret. Amikor így gondolkodunk, akkor valami elromlott bennünk. Valami hamis. Valami rosszul működik, mert nem jók ezek a reakciók. Hiszen nem ez az igazság. Nézzük meg, levonunk egy következtetést. Következtetés az atyáról. Azt következtetjük ki, hogy az atya velünk valami rosszat tervez, rosszat tesz. És tulajdonképpen ezt mondja ki a fiú is, amikor azt mondja, hogy te nem adtál nekem semmit. És mi az atya válasza erre a következtetésre? Azt mondja az atya neki, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Értjük? Hát az atya az elosztotta a vagyont. A fiúnak, a kisebbiknek kiadta a ráeső részt. Ugye az akkor úgy volt, hogy az egyharmadát. Tehát a kétszeres részt kapott az idősebbik fiú, egyszerest a fiatalabbik fiú, és tulajdonképpen ott nem maradt másnak vagyon, csak az idősebbik fiúnak. És ő az övé minden, és ő úgy él, azt olvassuk, hogy úgy él, hogy semmilyen nincsen. Azt mondja az apjának, hogy atyám, hát egy kecske gödörjét sem adtál. Hát ő úgy él ott abban az atyai házban, hogy azt gondolja, hogy neki semmilyen nincs. És erre azt mondja az atya, hogy de hát fiam, hát mindenem a tiéd. Itt minden a tiéd. Nem azt mondja, hogy na akkor itt van egy kecske gödörje, és akkor mulassatok, vagy egy borjút vágjatok le. Nem. Hanem azt mondja, hogy rosszul látod a dolgot. Valamit rosszul látsz. Hát nem tudod, hogy itt minden a tiéd. Amikor rosszul mennek a dolgaink, akkor sokszor elgondolkodom, hogy miért. Általában a szolgálatban lévő embereknél, akik hosszabb ideje vannak valamilyen egyházi szolgálatban, sokszor kialakulnak ilyen addíciók. Ez azért lehetséges, mert követelményeknek kell megfelelnünk. Meg kell mutatnunk azt, hogy igenis
igenis mi tisztességes, igazságos, mi jó fiúk vagyunk, és aztán a másik oldalon, amikor meg nem látja senki, akkor meg elengedjük magunkat. Ez a két fiú. Nem kell mondanom, hogy milyen rossz az, amikor a gyülekezetben valaki szolgál, egyébként meg mondjuk iszik. Vagy más olyan dolgai vannak. És ebben tönkre tud menni az élet. Mert ahogy most a bűnvallásban letettük Isten elé a bűneinket, úgy, hogy ezt minden nap meg kell tenni, és néha még ezzel is félünk Istennel szembenézni, hiszen arra gondolunk, hogy vajon mit szól ő? Mit mond? Hogyha újra elkövettem, és újra elkövettem, és aztán kialakul a fék, és azt mondom magamnak, hogy nem követtem el, az egyik oldalt vagyok egy nagyon erős, szeretetteljes intézményvezető, este meg szextelefonokra költöm az intézmény pénzét. Tehát értjük. Nagyon nehéz a szolgálat. És tulajdonképpen ebben a szolgálatban kicsit megkeseredik néha az ember, hogy nem bírom, nem tudom. Mert elfelejtettem, hogy itt minden az enyém. Elfelejtettem, hogy mennyi minden az enyém. Sokszor mondják azt, hogyha megfáradsz a szolgálatban, ha megfáradsz az Isten országának munkájában, akkor adjál hálát. Hogy adjál hálát. Ha nem érzed azt, hogy hálásnak kell lenned, akkor is adjál hálát, és majd az jön magától, hogy hálás leszel. Van ebben is valami igazság, de úgy gondolom, hogy ez egy picit olyan önhipnózis is lehetne, ha nem Isten előtt lennénk. Sokkal hasznosabbnak találom azt, hogyha olyankor egy picit tényleg elgondolkodik az ember, magában néz, és végigveszi azt, hogy mit kapott. Hogy mi az övé. Hogy az Istentől eddig mennyi, mi az, amit magáénak tudhat. Tényleg úgy egésznek a mélyére. Mert ez az idősebbik fiú ezt nem tette meg. Ő csak azt látta, hogy van az az atya, és az atya nekem mindig. Az atyának mindig meg kell felelni. Az atyának vannak ilyen elvárásai, amiket nekem meg kell tenni. De azt nem látta az egésznek a mélyén, hogy ő ott lehet az atya mellett, és ez mekkora kiváltság. És nem látta azt, hogy itt tulajdonképpen minden, de minden az övé. Nem vette észre. És akkor elgondolkozhatunk azon, hogy mi hogy vagyunk. Mi az idősebb fiúk? Az idősebb testvérek? Miképpen látjuk az Istent? Látjuk-e benne azt, aki ő valójában, mert ez a történet tulajdonképpen nem a tékozló fiúról szól, de nem is az idősebbik fiúról. Egyszer valaki ezt a történetet úgy nevezte, hogy a tékozló atya. Mert hogy az atya végig tékozolja ezt a történetet. Hát, hogyha csak egy kicsit visszakapcsolunk az elejére, az idősebb fiú előtt, amikor megérkezik a fiatalabb fiú. Hát, ugye, elmegy, a fiatalabb fiúnak olyan a képe az atyáról, hogy jobb lenne, ha nem is élne. Hiszen akkor szokták kikérni a vagyont, akkor kapták meg az örökséget, amikor meghal a szülő. Hát ő neki olyan képe volt az atyáról, hogy hát jobb lenne, ha meghalna. Hát akkor, és ezt meg is meri mondani. Az idősebb fiúnak meg megint volt egy rossz képe az atyáról, mert hát ő meg azt hitte, hogy terrorizálja őt az atya otthon, hogy ő neki elnyomatásban kell élnie. Ezzel szemben milyen az atya? Amikor a fiatalabb fiú hazajön, akkor kirohan elé. Meglátja azt, olvastuk, meglátja a távolból, és elé rohan,
Sokféle magyarázatot hallottam arról, hogy miért rohan az atya a fiatalabb fiú elé. Mindegyiknek van a létjogosultsága. Nekem azt tetszik a legjobban, amelyik azt mondja el, hogy hát miért rohan az atya a fiatal fiú elé. Mert hogy mi volt a büntetése annak, aki nem tisztelte az apját? Az ókori Izraelben, aki úgy bánt az atyával, mint ahogy ez a fiatalabb fiú, azt a közösségnek joga volt megkövezni, megbüntetni. 10 parancsolat megszegése. És hogyha valaki észrevette, hogy nézd már, jön az a fiatal fiú, aki úgy tekintett az atyára, mint hogyha halott lenne, kikérte az örökséget. Hát nehogy már eszébe jusson az én fiamnak is kikérni az örökség részt. Hát gyorsan büntessük meg. Nem, az atya elé rohan, hogy megakadályozza azt a büntetést, amit esetleg a közösség mérne rá, és azt mondja, hogy szeretlek. Gyere be a lakodalomba, vagy hát annak a képébe, amit ugye Jézus mindig elmond, hogy a mennyegző, vagy az az öröm, az Istennek az öröme. Aztán mit csinál az idősebbik fiúval? Az idősebbik fiú azt mondja, hogy nem megyek be, mert nem akarok bemenni, én megsértődtem. Én nem ezt érdemlem. És ő kijön hozzá, és kérleli. Ismét, mert azt szeretné, hogyha az ő örömébe lenne mind a két fiú. Mind a két fiú az Isten örömében. Mert biztos vagyok benne, hogy az Isten sok örömet készít el mindenki életében. Pál apostol életében is sok örömet elkészített, és ő meg is élte ezeket. Börtönben, vagy éppen menekülés közben, vagy miután megkövezték, mert tudjátok, mi mindig a körülmények miatt sírunk. Sokszor azt hiszük, hogy azért sírunk, mert ez nem jó, vagy az nem jó, esik a hó, most azért vagyok mérges, vagy valami másért vagyok mérges, és egyszer valaki nekem azt mondta, hogy figyelj oda, amikor a körülmények miatt vagy dühös, akkor tulajdonképpen nem a körülményekre vagy dühös. Amikor azért vagy mérges, mert kevés a pozitív visszajelzés a gyülekezetből, vagy a pozitív megerősítés, akkor tulajdonképpen nem is azért vagy igazából dühös, hiszen az valljuk be mindig, gyakorlatilag szinte mindig kevés a biztatás. Hanem nem a körülményekre, hanem az Istenre vagy mérges. Az Istenre haragszol. Hiszen a körülményeken keresztül őt vádolod. Milyen az Isten képed? Tudod-e, hogy ő az ő örömébe szeretne behívni téged? Hogy már régen megbocsátotta a többszörösen elkövetett bűneidet is. Hogy a gyengeségeidből tud előnyt kovácsolni. Hogy azokon keresztül szeret, azokért is szeret. Hogy ki tud igazítani, és el tudja mondani neked, hogy nézd, félreértetted a helyzetet, nem jól látod. Itt minden a tiéd. De ez a példázat is olyan, mint Jézus példázataiból nagyon sok. Érezzük, hogy valami sántít. Valami nincs rendben. Van benne két fiú, de hát tulajdonképpen egyik sem az igazi. Hiszen mind a kettő valamiért tévedett, és valamiért bűnbocsánatra, megváltásra szorul. Mert az idősebbik fiú, az idősebbik fiú, hogyha mi lennénk az idősebbik fiú, akkor nekünk mit kellene csinálni? Nem az lenne a helyes magatartás forma, hogy azt mondjuk, hogy atyám, én nem vagyok nyugodt, mert az én testvérem nincs itthon.
Atyám, nekem most el kell mennem, hogy megkeressem őt. Tudom, hogy enyém az egész vagyon, de nekem igazából nem is kell. Csak jöjjön haza az én testvérem. Legyen itthon. Elmegyek megkeresni őt. Hát ilyennek kéne lenni az idősebbik fiúnak is, és ahogy érezzük, ebben a történetben is valahol ott van az a hiány, amit az, aki elmondta ezt a történetet, azt testesít meg. Mert az igazi atyai házban Krisztus az idősebbik, a legidősebb fiú, akié minden, de ő elmegy, hogy megkeresse, ami elveszett, és megtartsa. Ő elmegy, hogy visszahozza az atyai házba a fiatalabbik fiút, aki tékozolva elmegy, és eldorbézolja az életét, aki az önmegvalósításban próbálja megtalálni saját magát, és elmegy, és visszahozza a vallásosságban, vagy a szolgálatban megrekedt, begyöpösödött idősebbik fiút is visszahozza az atyai házba az örömébe, az Istennek. Jézus Krisztus, aki eljött, értem, eljött érted is, aki a keresztig ment el, aki meghalt, aki az életét adta azért, hogy te ezeket a gondolatokat az Istennel együtt éld meg, és rátalálj az Isten örömére. És megérezd, és meglásd, hogy milyen a valóságos arca az Atya Istennek. Az az arc, ami jóságos, ami szerető. Ami úgy küld szolgálatba, hogy ott van veled, ami ismer téged jobban, mint te magadat, aki mindig visszafogad, és amikor kell, akkor megerősít. Amikor dühös vagy, amikor vádolod magadat vagy mást, akkor kibékít. Önmagaddal és önmagával. Hát legyen ilyen. A mi közösségünk vele. Most az úrvacsorai közösségben erre hív. Gyere! Gyere be az Isten örömébe, oda, ahol a legidősebb fiú, Jézus Krisztus vár. Amen. Az igen,